Isten igéjét ismétlem, újraolvasom abból az ige szakaszból, amelyet az imént hallottunk. Jeremiás próféta könyve 36. fejezetének 3. versét, és kérem Isten szent lelkét, hogy engedje meg nekem a magyarázatát, és engedje meg, hogy úgy halljátok, mint Isten üzenetét. Jeremiás próféta könyve 36. fejezetének 3. versében ezt olvassuk. Talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani, és ha megtérnek a rossz útról, én megbocsátom bűnüket és vétküket. Gyülekezet foglalja. Igazán sajnálom, hogy ezt kell mondanom, szeretett testvérek, de én hosszú ideig nem ismertem Fodor Ákos költőt és az ő munkásságát. Tavaly olvastam először azt a versét az újságban, ami után letettem az ölembe az újságot, és percekig mormoltam a verset, gyorsan meg lehetett tanulni. Az a címe, hogy három negatív szó. És így hangzik a vers, nincs semmi baj. Önmagában mindegyik egy taszító szó. Nincs semmi baj. És érdekes módon, ha gyorsan, és azt kell mondanom, hogy átgondolatlanul mondjuk ki ezt a három szót, akkor mindjárt az ellenkezőjére vált az egésznek a hangulata. Nincs semmi baj. Jeremiás próféta lassan és érthetően beszélt Jeruzsálem és Júda népéhez. Több mint 4 évtizedig tartott a szolgálat. Volt olyan király, aki hallgatott rá, Jósiás elvégezte azt az óriási reformot, amely megújította a népet az ő uralkodása idején. Tudnélik, megtalálták a törvényt, felolvasták, Jósiás megtisztítatta a jeruzsálemi templomot, és megtiltotta az akkori demokráciát. Tudnélik azt, hogy mindenki olyan istent választhat magának, amilyet akar. Jósiást ma kizárnák az Európai Parlamentből, de a Magyar Parlamentből is. Mondom ezt abban az értelemben, hogy Isten a világ túlnyomó részében a demokráciával szemben ma is kisebbségbe szorul. Isten az utolsó, majdnem mindig. Jeruzsálemben aztán tovább fokozódott a helyzet. Az Istenre figyelő Jósiás király fia, Jójákim, akiről az imént hallottunk, ő már a saját útját járta, hatalomra jutásának 4. évében pedig betelt a pohár. Az Úr igéje, az Úr szava arra indította Jeremiást, hogy írassa le, diktálja le az összes kijelentést, az összes igét, amit addig hallott, amit addig el kellett mondania. Jeremiás lediktálta a kijelentéseket, amiket a templom előtt utána felolvastak. Ott volt a nép és a tömegben, ott volt a kancellár fia, ott voltak a vezetők, ott volt néhány pap is, és ezek a vezető emberek arra a következtetésre jutottak, hogy ezek nagyon súlyos mondanivalók. Lehet, hogy eddig nem figyeltek rá, de most szerintük a királynak is hallani kéne. Ezzel folytatódik a történet. Felmennek a királyi palotába, ott ül Jójákim király a kandalló előtt, és elmondják neki, hogy mit hallottak, hallgassa meg ő is. A király úgy dönt, hogy rendben, olvassák föl, és a felolvasó, amikor végez 3-4 hasábbal, így olvassuk Jeremiás könyvében, akkor a király kér egy kést, levágja azt a részt, amit felolvastak, és bedobja a tűzbe. Így reagál az egészre. Vajon miért? Azért, mert úgy gondolta, hogy nincs semmi baj. A próféta teszi a kötelességét, a felolvasó, akit megbíztak, az elvégzi a feladatát, Isten is a helyén van, óvja a népet, ez a dolga, ő választotta ki őket. Mennyivel jobb lett volna, hogyha a király odafigyel a kályhába dobott tekercseknek a részleteire is, minden sorára, minden szavára, mert megtarthatta volna Isten kijelentését, és megtarthatta volna a népet. Megváltozott volna Jójákim királynak a hanyag magatartása, a nincs semmi baj helyett szépen elővehette volna a szavakat, egyenként nincs semmi baj. Nincs bizalmam az Istenben. Semmi nem fog segíteni így nekünk. Kimondhatatlanul nagy bajban vagyunk. Tanulságos, ugye? De nem azért vagyunk a templomban, hogy 2600 éves történeteket elemezgessünk, hanem a Szentlélek Isten azért küldött, azért hozott bennünket ide, mert Jeremiás próféta Istene a mi Istenünk. Neki pedig úgy tetszett, hogy amit elmondott, leíratott, kijelentett Jeremiás prófétáig, azt utána is, még 700 évig, Krisztus születése után 100 évig, amit elmondtak az ő szolgái, azt ő foglalja írásba. Ismerjük meg annak az Istennek a természetét, aki ismer minket, és tudja, hogy a szó elszáll, az írás az megmarad. A királyi kályhában megesett könyvégetés után Jeremiás másodszor is lediktálta Isten kijelentéseit, ránk csak nagyon késői másolatok maradtak róla, különböző korokból több ezernyi kis másolat, részletek vagy egyes könyveknek fejezetei. Ki olvassa a National Geographicot, most jelent meg a magyar nyelvűben egy remek cikk arról, hogy feldolgozatlanok még a megtalált írások. Ha egyetlen ember foglalkozna vele, körülbelül 400 évbe kerülne elolvasni, amilyen kéziratokat még megtaláltak azóta, hogy a Biblia készen áll a számunkra. A legrégibb kópiák is mutatnak eltéréseket, mert csak másolatok vannak a kezünkben. Ki ezt veszi hitelesnek, ki a másikat, és aztán ahhoz foggal körömmel ragaszkodik. Isten pedig közben szánakozó szeretettel azt kéri, hogy ne a másolóra figyeljünk, ne a pici eltérésekre, ne is arra, hogy milyen a fordító személye, ki az, aki lefordította, ne a betűt, ne a betűre koncentráljunk, hanem az isteni léleknek, Isten lelkének adjunk teret itt bent. Mit akar velünk megérteni? Mit akart Isten Jeremiással? Miért íratta? Miért diktáltatta le vele az akaratát? Azért, hogy megmentse a népet. A káldeusoktól, a babiloni fogságtól. Annyira szép, ritkán szoktam ezt mondani az Isten szavára, de annyira megindító, ahogyan Isten reménykedik. Ugye figyeltetek az első szóra, hogy talán meghallja Júda háza. Az Isten reménykedik, talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani, és megtér mindenki a maga gonosz útjáról. Akkor én is megbocsátom minden bűnüket és minden vétküket. Talán meghallják. Ha felolvassák azt, aminek, az, amit Jeremiásnak mondott, akkor még van esély. Valahogy így gondolkodhatott Isten, hát ha nem hallotta mindenki, irassuk le, olvassák föl. Hát ha a király, meg a papok, akiknek a legnagyobb felelőssége van, hát ha elengedték a fülük mellett a figyelmeztetést, talán most, komolyan veszik a szót, talán most meghallják. Mit? Azt, hogy Isten először, másodszor, tízszer, húszszor figyelmeztet, szól, mielőtt bedobja a keményebb büntetést. a büntetést a rosszért, a gonoszért, a jóval, a kellemessel, a szeretetre méltóval, a kedvessel ellentétes bűnökért és vétkekért. Ezt akarta elvégeztetni Jeremiással. De mit akar velünk Isten? Miért hangzik ma is a szó? Miért olvastatja fel velünk Isten a kijelentésének ezeket a nem is tekercseit, hanem könyvéből azt, hogy mi az akarata? Kedves testvér, pontosan azért, amiért akkor. Jeremiás idején meg kellett hallani a népnek, azért, hogy megmentsen minket. Mitől? Ugyanattól, amitől Jeremiás honfitársait. Attól a veszedelemtől, amit Isten bizony kimér azoknak, akik a rosszat, a gonoszt választják. Rossz, gonosz az, ami a jóval ellentétes. A híres édenkerti gyümölcslopás esete óta az embernek nincsen mentsége, mert ő választotta, különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Jó volt addig, amíg az első bűn esetig nem kellett félni az Istentől. Jó volt addig, amíg nem kellett elbújni, menekülni előle. Nem kellett magyarázkodni a mesztelenség miatt. Ez volt az Isten első kérdése. Ki mondta neked, hogy mesztelen vagy? Így teremtettelek. Ez eddig nem volt baj, de megláttad, elkezdtél különbséget tenni, ez így nem jó. Nem kellett addig egymásra mutogatni. Az asszony adott nekem a gyümölcsből. Az asszony, ja, én vagyok a hibás, akkor én is kitalálok valamit, a kígyó szeret rá arra, hogy vegyek belőle. És Isten azt mondja, hogy veszedelmet bocsát a népre, és abban minden egyénre. Isten fenyeget? Ilyen Istenünk van? Nem. Az azt jelenti, hogy ő emlékeztet. Arra, hogy előre megmondta az édenkertben. Már ott megmondta, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amikor eszel róla, meg kell halnod. A régi héber szöveg másolat szerint úgy van, hogy biztosan meg fogsz halni. Halállal lakolsz. Meghalt Ádám azon a napon, amikor evett? Nem. Meghalt Éva? Nem. Hát akkor mi az, hogy azon a napon, amelyen eszel belőle, meg kell halnod? Mire gondolt Isten? Meghalni az azt jelenti, hogy valaminek vége lesz. Véget ér az a kapcsolat, amit Isten teremtett maga és az ember között. A bizalmi szál elszakad. A bizalomra épülő összeköttetés véget ér. A jó és a rossz tudásának fájáról Ádám volt az, aki nem ehetett. A Biblia írása szerint csak vele közölte Isten ezt a parancsot, hogy nem ehet róla. Csak ő hallotta. A parancsot csak ő hallotta arra vonatkozóan, hogy bízza a Teremtőre nyugodtan, hogy annak a megítélését, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a gonosz, mi az alattomos, mi a bizalom romboló. Ez a halálnak halála, amikor az Istennel való érintkezés megszakad. Ez a haláloknak a halála. A Teremtő és a Teremtmény közötti érintkezésnek a megszakítása. Ez az eredendő bűn. Mert Ádám azon a napon meg fogsz halni, Ádám attól a naptól kezdve, amelyen evett a fáról, már csak ezt tudta továbbadni. Ezt tudták az utódai örökölni, ezt tudta Ádám átörökíteni, a megszakadt kapcsolatot. Ezért volt a halálának a napja. És mit csinált Isten? Összedörzsölte a markát? Na, ha így akartad, akkor most már folytasd úgy, ahogy akarod. Nem. Isten nem hagyja elveszni az engedetlen teremtményét sem. Meg akarja védeni. Meg is tette, az édenkerten kívül is biztosította a számára az élet lehetőségeket. verejtékkel dolgozhatott tovább az ember, az asszony fájdalommal szülte meg a gyermekét, de az élet folytatódott tovább. Jött az emberi gonoszság, ezt özönvízzel elárasztotta az Isten, de 8 embert kimentett az élet folytatását az özönvízből. Megoldódott minden? Nem, semmi sem változott. Éppen olyan gonosz maradt az ember. Az ember nem változott, de Isten sem változott, ő sem adta föl. Kiszúrt valakit, kiválasztotta Ábrahámot, a hitét kezelésbe vette, és minden bukdácsolása ellenére azt mondta, hogy belőled támasztom az én népemet. Elbukott Ábrahám, és nem egyszer vétett, hibázott, de Isten ezeket a hibáit is kikorrigálta, és tovább vezette. Választott egy népet azért, hogy ők megismertessék az egyetlen Istent a világgal. Ez sikerült? Nem. Ez sem. Izrael is eljutott arra a pontra, hogy eltávolodott Istentől, bezárta a fülét. Na most érkeztünk el Jeremiás idejéig. Ő, szegény Jeremiás, hűségesen mondja, és mondja, hogy mind meg annyi alkalommal az emberiség, ahogy megtörtént az emberiség és a választott nép történetében, Isten újabb veszedelemmel fogja nevelni az övéit. Nem írtja ki őket, nevelni fogja őket. Az ügyeletes ellenkező Jójákim király nem hallgat rá. Hát akkor írjuk le. Ha nem emlékszik rá, gyorsan elfelejti, akkor írjuk le. Aki elfelejti, az fölütheti a tekercset, most már a könyvet, a nyomtatásot óta. Visszakeresheti Isten akaratát. Sajnos ez sem működik. Ezt sejtette meg Isten, amikor így kezdte az indoklását Jeremiásnak. Miért csinálja ezt az egészet? Talán meghallják. Talán meghallja Júda háza. Talán. Isten szeretteit féltő, soha el nem múló reménységének ez a szava. Talán. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ezt jelenti a talán. De legalább lehetőséget ad Isten a választásra. Leíratja a kijelentéseit, mert nem akarja, hogy annak ismerete hiányában döntsön a király, döntsön egy nép, és döntsön benne egy egyén. Ma mondjuk én, mondjuk te. Így akarja Isten. Isten nem engedi meg magának, hogy azok, akiket szeret, az ő akaratának az ismerete nélkül folytassák a napjaikat, a munkáikat, teljesítsék a küldetésüket, végezzék a készülődésüket, az előkészítést a következő dolognak a megtételére, a felkészülést a nagy befejezésre majd. Ne Isten nélkül. Talán. Talán meghallja a református egyház. Talán meghallja a honvédtéri gyülekezet. Talán meghallja ez a nemzet az Isten szavát. Talán meghallja a prédikációt elmondó és azt hallgató, a Bibliáját bármikor elővehető gyermeke. Talán komolyan vesszük Isten kijelentését. Azt, hogy nem akarunk, vagy hogy ha nem akarunk úgy élni, ahogyan ő tartja helyesnek, akkor egy még nagyobb bajjal kénytelen meglátogatni. Ha nem elég komoly az, ha úgy döntjük, hogy nem mondott el mindent Jézusban, Jézussal ezen a világon, vagy nem vagyunk rá kíváncsiak, akkor, és nem tanultuk meg azt, hogy hogyan fordulhatunk vissza hozzá az akármerre, de tőle biztosan távolabbra vezető útról, akkor kénytelen lesz hathatósabb eszközökkel visszahívni. És az evangélium, az Isten még mindig vissza akar hívni magához. Vissza oda, ahol nekünk a legjobb. Csak már elfelejtettük, vagy ki sem próbáltuk, milyen egyszer az Istennek engedni. Úgy, hogy nem értjük. Nem értjük, hogy miért mondod ezt, Uram. Olyan furcsa ez. De akkor is engedek neked. Próbáld ki egyszer, próbáld ki még egyszer. És meglátod, hogy jobb lesz. Isten attól sem riad vissza, hogy fájdalmat okozzon a megmentésünk érdekében. Elmondom még egyszer. Isten nem riad vissza attól, hogy fájdalmat okozzon annak érdekében, hogy megmentse minket. Mint édesapád felemelt keze, mint édesanyádnak a felemelt hangja, mint az orvosodnak a felemelt szikéje. Fájni fog, mondja Isten, de annyira szeretlek, hogy meg kell tennem. Mert úgy tűnik, hogy egyébként nem érted. A te érdekedben kell megtennem. Uram, nem lehet elkerülni? Dehogy nem. Mivel? A megelőzéssel. A szerető szüleidnek, a lelkiismeretes tanáraidnak, a tested, lelked kezelőidnek azért kellett a szomorú, fájdalmas beavatkozást választaniuk, alkalmazniuk, mert nem tettél meg mindent annak érdekében, hogy megelőzd azt, ami már fájni fog. Ha Júda meghallotta volna az isteni szót, hogyha Júda megtért volna a saját veszedelmébe vezető útjáról, akkor azonnal és újra élvezhették volna Istennek a bűnbocsánatát, elkerülhették volna a bajt. Talán meghallja, és megtér, és akkor én megbocsátom a bűneiket és a vétkeiket. Na így az Isten tisztelet végére hogy döntöttél? Meghallgatod csak, amit elhangzott, vagy meghallod? Meghallod a felolvasott isteni kijelentést. Isten nagyon nagy szeretettel várja a válaszodat. Az előbb mondom, hogy szinte megható. Én úgy tudom elképzelni Istent, hogy izgul. Mit fogsz erre válaszolni? Tördeli a kezét. Ha szabad ilyet mondani, a körmét rágja Isten. Mit fogsz mondani? Mit válaszolsz? Talán meghallja. Akkor megtér, és én megbocsátom a bűneit és vétkeit. Ő tudja, hogy mit, talán te is tudod. Ha te is tudod, akkor odafordulsz hozzá, a lelkedet megüresítve, de egy keresztet magad előtt tartva azt mondanám, hogy Uram, csak ezért merlek kérni, hogy bocsáss meg nekem. És ő magához ölel, és annyit mond, örülök, hogy hazajöttél. Amen. 264-es számú dicséretünk 4. versével felejtünk Isten megszólítására. 264-es számú dicséretünk 4. verse így kezdődik, áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.